Kedves testvérek, mindenkit nagy szeretettel köszöntök ezen az esti együttlétünkön is, és szeretném, ha együtt gondolkoznánk azokról a fontos kérdésekről, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, és ahogy délelőtt ugye a nagy tiszteletű úr kereszt kérdésére való válaszadásként ki is derült, hogy mindenki valamilyen módon, ha másképp nem áttételesen, de legalábbis érintett ezekben a kérdésekben. Az ember abban különbözik más élőlényektől, hogy nincs belé ültetett életprogramja, nem hallgathat egyszerűen az ösztönös indítatásaira, az élete fenntartásához és kiteljesítéséhez. Külső segítségre van szüksége, különben tehetetlen és tanástalan. Tehetetlenségével rászorul mások önzetlen jó tetteire, tanástalanságában pedig rá van utalva kívülről jövő jó tanácsokra. Gyermekkorban minden természetes módon a közvetlen környezet részéről kapható meg. Nevelői a gyermeknek azonban, akár a szülőkre gondolok, akár a későbbi iskolai nevelőire, azt a célt tűzik maguk elé, hogy egyre kevesebb segítségre szoruljon a gyermek, egyre kevesebb jó tanácsot kelljen neki adni, egyre önállóbbá váljon. És valójában a nevelés célja az lenne, hogy ez az önállóság a lehető legteljesebb formában valósuljon meg. Csak hogy az ember alapvető kiszolgáltatottsága és tanástalansága nem szűnik meg a felnőtt korban sem, hanem végig kíséri az egész életünket. A betegség, a váratlan sorsforduló és a halál ellen tehetetlenek vagyunk. Az életünk nagy döntéseiben pedig tanástalanok. Ezért a nevelés csak részben készíthet fel az életre, vagy ha valóban fel akarna készíteni az életre a nevelés, akkor be kell látnia, hogy az embertársi segítség nyújtáson túl rászorulunk egy olyan segítségre, ami már nem emberektől való. Azaz az igazi nevelésnek rá kell mutatnia arra, sőt, oda kell kötnie a gyermek és fiatal életét ahhoz, aki nem csak végső tehetetlenségeinkben siet segítségünkre, hanem még az elhibázott tetteinket is, vétkeinket is két helyre igazítani, és tanácsol minket az életünk minden kérdésében. Az igazi nevelés, amennyire teheti, összekapcsolja a kibontakozó emberi életet az alkotójával, Istennel. Amely nevelésnek erre nincsen gondja, az cserben hagyja a növendéket, cserben hagyja az utána következő nemzedéket, és éppen attól fosztja meg, amire a legnagyobb szüksége lesz az életben. Persze minden dologra szükségünk van, amit nevelés útján juttatnak el az életünkhöz, de a legnagyobb szükségünk mégis arra van, hogy az élet végső vagy alapvető kérdéseiben legyen, aki úgyra igazítson bennünket. Ha tehát a nevelés nem mutat rá az Istenre, akkor nem végezte el a feladatát, hogy csak nagyon töredékesen tette ezt meg. Ezért nem túlzás azt állítani, hogy a felelősség teljes nevelés csak Istenre utaló nevelés lehet. És ezt az állítást akár még a szekuláris nevelés tudomány számára is képviselni szabad is lehet. Egyébként Karácsony Sándor képviselte is, nyilván többek között emiatt szorították őt terembe, és végül el is hallgattatták. Mert ő is azt az álláspontot vallotta, hogy valójában csak vallásos nevelés van. vagy németül úgy fogalmaz, hogy valójában csak keresztény nevelés van. Minden más nevelés csak rossz utánzata az igazi nevelésnek. A Wojtek elterjedt szólagát arról, hogy világnézetileg semleges iskolákat kell létrehozni az országban, azt jelenti egyrészt, hogy az iskola vagy teljesen lemond a nevelési feladatairól, mert világnézetileg semleges nevelés nincsen, vagy és ilyen formán az iskola pusztán csak oktató feladatokat lát el, akkor persze meg kell kérdeznünk, és ki fog nevelni, mikor azért a napnak a jó részét a gyermek az iskolában tölti, és csak kisebb részét otthon. Vagy pedig az a helyzet áll elő, hogy az iskolák a világnézeti semlegesség törve halad, vagy álltája mögé rejtőzve, zavartalanul nevelnek tovább materialista világszemlélet értelmében, azaz valamiféle világ és ember istenítő vallásossága, amit persze nyilván sohasem vallanak be. Nevelés ugyanis nincsen világnézeti elkötelezettség nélkül, és anélkül, hogy világnézeti elkötelezettségre irányulna. Így az egyenes beszéd az lenne, hogyha már így a magyar helyzettel példáulóztam, hogy az egyház iskolák mintájára a szekularizált világi állami iskolák tanítézetek homlokzatára kiírnák azt, hogy ez materialista, vagy éppen ateista iskola. Másikra meg azt, hogy református, evangélikus, vagy katolikus, vagy másféle egyház tulajdonában, illetve fenntartása mellett működő intézmény. Mi emelt fővel vállalhatjuk azt, hogy a legjobbat akarjuk adni a gyermekeinknek, ezért hitbeli elkötelezettséggel és a hit irányába terelve neveljük őket, úgy a családban, mint pedig amennyire ezt tehetjük a közoktatásban és a köznevelés szintjein. A továbbiakban három tempóból szeretnék szólni az egyház pedagógiai felelősségéről. Először azt mutatom be nagyon röviden, hogy mit találunk mindenről a Szentírásban. Azután arról beszélek, hogy hogyan segítheti az egyház a családban folyó keresztény nevelés ügyét, feladatait. És harmadszor arra térnék ki, hogy miben szorul leginkább hitbeli támaszra a gyermek a nevelés során, akár családi életben, akár pedig az iskolai vagy iskola rendszerű hitoktatásban folyó nevelés, hitoktatás kereteiben folyó nevelés értelmében. Nézzük tehát először, hogy mit mond, mit tanít a Biblia nevelésről. Az Ószövetség népe nagyon nagy hangsúlyt helyezett a felnövekvő nemzedék tanítására, nevelésére. Ahhoz, hogy valaki az élet ösvényét megtalálja és azon járjon, bizony nevelésre van szüksége. Ezt vallották az Ószövetség kegyesei. Emberi alaphelyzetünk nem engedi egyszerűen meg azt, hogy derülátóan, optimistán várjuk egy-egy kibontakozó élet kiteljesedését, egy-egy növekvő élet teljességre jutását. Mert az ember bűnben született, bűnben fogad és bűnben születik, hogy a Zsoltár 51.7-ben olvashatjuk, és szívének indulata gonosz ifjúságától fogva, mint ahogy a Mózes első könyve 8. részében található. E tragikus állapot miatt a nevelésünket végső soron egyedül Isten végezheti megfelelő hozzáértéssel. Ezért a nevelés legfontosabb eszköze az Ószövetség szerint Isten beszéde. Az apa, aki hagyományozója, külön feladat, aki a hit hagyományozója, külön feladatul kapja Istentől, hogy a szívébe írt igéket adja tovább a fiainak. Mózes 5. könyvében több helyen is találunk ilyen felszólítást, vagy a Mózes 1. könyve 18. részében. Az ószövetségi nevelés fő célja az, hogy a következő nemzedék tagjainak életét Istenhez kösse. Az ő kizárólagos igénye népével kapcsolatban ugyanis a következő nemzedékre, a most felnövő nemzedékre is vonatkozik. Hogy mi a tartalma ennek az Isten igénynek, arról az igéből, Isten ígéreteit és útbaigazító tanácsait tartalmazó isteni szóból tudhatjuk meg. Ezért volt olyan fontos az ószövetségi szülők számára, hogy megtanítsák a gyermeküket az Isten törvényére, ahol meg lehetett találni, hogy mi az, amit Isten mond az embernek, tanácsol az élete számára, azért, hogy a saját javára és megmaradására éljen. Mondhatnám persze így is, hogy az Isten tetszésére éljen, de itt nem arról van szó, hogy Isten a saját tetszését keresi, és ezért szab törvényt az embernek, hanem arról van szó, hogy Istennek azt tetszik, hogyha az ember megmenekül. Az ember élete kiegyensúlyozott, boldog itt a Földön, és reménysége van. Ezért az Isten törvényében az ószövetségi kegyes ember gyönyörködik. Nézzünk csak bele ilyen szempontból a 119. Zsoltárban, amit ugye nem szoktunk végig énekelni a sok verse miatt az énekeskönyvünkből, de nagyon érdemes olvasni ezt a Zsoltárt a Szentírásból, és ott csodálatos igéket találunk arra nézve, hogy az, aki szereti az Istent, az milyen csodálatosan szép megtalálja az Isten törvényét. Mert amikor az Isten utasításaira, parancsaira, meg tilalmaira is figyel, közben mindig ott van az emlékezetében az, hogy az az Isten adja ezeket az utasításokat és tanácsokat, aki nagy dolgokat vitt véghez azért, hogy a népének ne kelljen senki hatalma előtt meghajolnia, csak neki egyedül engedelmeskedni. Mégis azt látjuk, hogy ez az öröm az új szövetség korához közeledve egyre halványabb, és fokozatosan félelemből, a számításból történő engedelmesség veti át a helyét. Amikor már nem szívből fakad, nem hálaadásból származik az engedelmesség, akkor kell elkezdeni magyarázatni a parancsolatok értelmét, mérítskélni az érvényességi területüket, meg fenyegetéseket megfogalmazni az engedetlenség esetére, negatív következményekkel ijesztgetni, illetve kecsegtetni azzal, hogy az engedelmes ember mit várhat jutalmon az Istentől. Ugyanakkor azonban érthető is az Ószövetség szigora az Isten rendjének megtartása tekintetében. Itt ugyanis életről és halálról van szó. Aki hátat fordít ennek az isteni rendnek, az nem válhat emberré, nem töltheti be a küldetését, rendeltetését itt a Földön. Nem maradhat meg. Tehát az Isten féltő szeretete van a mögött, amikor szigorúan, esetleg fenyegetően szólal meg az ő parancsolata az ember felé. Az Isten rendje ugyanis amolyan használati utasítás az élethez. Enélkül tönkre tesszük azt, amit ajándékba kaptunk. Most amikor ezt a szót használtam, hogy használati utasítás, asszociációkat, képzettársításokat akartam ébreszteni, arra a hétköznapi tapasztalatra nézve, hogyha megveszünk egy értékes használati tárgyat, mondjuk egy mosógépet, és úgy akarjuk bekapcsolni, rákötni a vízhálózatra, és elindítani, hogy nem nézzük meg először a használati utasítást, akkor nagy a veszélye annak, hogy tönkre tesszük. Még nem is tudtuk használni, még nem is örülhetünk annak, hogy milyen szolgáltatásokat biztosít a számunkra, már elrontottuk. Azaz érdemes elolvasni a használati utasítást. És érdemes komolyan is venni azt. Ráadásul még tudjuk, hogy a garancia is csak abban az esetben érvényes, ez is ott van minden használati utasításban, hogyha rendeltetésszerűen használják a berendezést. Ha nem úgy használom és elrontottam, akkor még a garanciát is elveszem. Most ennek a párhuzamát az Istennel való kapcsolatban is felfedezhetjük. Isten használati utasítást adott az élethez, az ő igéjét. Hogyha nem veszünk komolyan azt, amit ő tanácsol az emberi élet számára, akkor ne csodálkozzunk, hogy tönkre megy az élet. Elmondjuk. És mondhatnám a hasonlatot tovább folytatva, hogy és nincs is garancia rá. Viszont ha a használati utasítás szerint éljük az életünket, az Isten igényére figyelve, akkor van garancia arra, hogy boldogok leszünk. Isten a garancia erre, és megmaradunk. Nem is csak itt a földi életben, hanem az örök életre nézve elsősorban. Ha sikerült el tudatosítanunk Isten féltő óvó szeretetét, ami a parancsolatok mögött van, és minden tilalom mögött is, akkor a törvény terhe könnyű lesz, és az engedelmesség igája gyönyörűséges, hogy a Jézus mondja éppen az ószövetségi törvényt megtartó embernek. Mit találunk a nevelésről az új szövetségben? Az új szövetségi gyülekezet nagy részt az ószövetség nevelési hagyományait folytatta tovább. Nem fektetett külön hangsúlyt arra, hogy Krisztusi szellemben fogad nevelési elveket fogalmazzon meg. És ennek egy nagyon egyszerű oka volt, aminek közvetlen így is köze a neveléshez, ez pedig az, hogy nagyon komolyan számított az ősegyház arra, hogy Krisztus még a nemzedékváltás előtt visszajön. Nincs nyoma tehát az új szövetségben annak, hogy a gyermekeket keresztény tanításban vagy nevelésben részesítették volna az ősegyházban. Az viszont valószínű, hogy együtt növekedtek a gyerekek a családban, a hívő szülők hitének a növekedésével együtt. Együtt a családdal és a gyülekezettel. A gyermekek a felnőttek életének minden egzisztenciális lényegi változására egyébként is roppant értékenyek, és ilyen változásoknak lehettek szemtanúi a saját szüleik életében. Ő rajtuk persze nem kérhették számon, és minden bizonnyal nem is kérték az ellenség szeretett csodálatos törvényét, sem azt, hogy ha jobb felül alszülüttnek, tarj oda a másik országot is, de ahogy a délelőtti igényben hallottuk, egy anyának vagy egy nagyanyának a képmutatás nélküli hite hatott a gyermekre. És az sem marad nyomtalanul, hogyha látták, hogy megszűnnek társadalmi különbségek emberek között, akik azelőtt egyáltalán nem álltak szóba egymással, csak azért, mert Krisztusban hívő emberekké lettek. Korábban megvetették egymást, most pedig testvérnek tekintik a másikat. És ugyancsak példaszerű lehetett látni, hogy örömmel hoznak emberek áldozatot, és ha bántják őket, akkor is békességük van. nem bosszúra válaszolnak, hanem hagyják az igazságosan ítélőre. Az új szövetségben tehát nem bizonyos viselkedési módok megkövetelése volt jellemző a nevelésre, mint azt az új szövetségben látjuk, hanem a személyes példaadás, a nevelő személyének a kisugárzása, és az a felszabadult, szeretetteljes légkör volt a fő nevelő hatás, amit a gyülekezet közösségében lehetett tapasztalni. Én azt gondolom, hogy a keresztény nevelésnek ötvöznie kell az Ószövetség és az Új Szövetség alapvető nézőpontját. És egészséges arányban kell tartania a két tényezőt, tehát a féltő szeretetből származó fegyelmező határozottságot és a személyes példaadás, illetve a példakép követésben biztosító szabadságot. Ugyan Pál mondja, legyetek az én követőim, amiképpen én is a Krisztusért. A családi nevelés és az egyház kapcsolatáról gondolkozzunk el ezután. Minden családi életnek van vallási dimenziója, már csak azért is, mert a gyermekek rendre felteszik az élet legalapvetőbb kérdéseit, amit mostanában többen meg is állapították, a gyermekek kis filozófusok, egy nagy arányú felmérés történt ez ügyben, és kiderült a felmérés eredményeképpen, hogy a gyerekek már az életük első 6 esztendejében minden olyan kérdést megfogalmaznak, amivel a bölcselet történet évszázadokon át foglalkozott. A nagy filozófusok témái a gyerekek 6 éves korig felteszik, hogy megfogalmazzák nyilván a maguk nyelvén, de lényegileg ugyanazt a problémát fogalmazzák meg, amint törték a fejüket a világ történelem és szellem történet legnagyobb gondolkodói. Kérdéseinkkel a szülők legbelsőbb meggyőződését provokálják a gyermekek. Akkor, amikor a halálról, a rosszról, a jóról, kedvetről, a véletlenekről, igazságosságról, a reménységről, és ehhez hasonlókról kérdezik a szülőket. Ha a szülő komolyan veszi a gyermekek kérdéseit, akkor hitvallást kell tennie. Szint kell vallania. Ha ezelőtt kitér, akkor a viselkedésével tesz vallomást. A gyermek filozófiai kérdései ugyanis nagyon konkrét élethelyzetekhez kapcsolódnak mindig, amelyben a szülők reakciója a gyermek számára nagyon beszédesek, még akkor is, hogyha külön nem teszik témává a gyermekek kérdéseit, akkor is a gyermek a szülők viselkedéséből leszűri magának azt, hogy erről a helyzetről mit gondolnak a szülei. És többnyire egész életre szóló üzeneteket olvas ki a szülők viselkedéséből, vagy hall ki a szavaiból. Egy aggodalomra okot adó betegség, vagy egy haláleset a családban, egy sorscsapás, vagy valamilyen sorsforduló olyan érzelmileg terített légkört teremt a család életében, ami a gyermeket a lelke legmélyéig megérinti, és egész életre szóló érintést ad neki. Ha a szülők ilyenkor titkolódnak, és nem felelnek a gyermek kérdéseire, mondván, hogy elég bajuk van, hagy most békén a kérdéseiddel, akkor a gyermek a fantáziájával egészíti ki a valóságot, illetve azt, amit meg tudod figyelni maga, és egy saját kis vallást alakít ki magának. Esetleg valódi vallási elemekből összebarkácsolva. Amit majd később, mint gyerekes ostobaságot el kell vetnie, mert nem segítettek neki abban, hogy a saját kis gyerekes fantáziája a valósághoz közelítse. És nagyon gyakran előfordul, hogy még azok a vallási csírák, amelyek ilyenkor a gyerek képzeletében fontos szerepet játszottak, azok is elvetnek, mert az egész elméletet, amit a gyermek önmagának konstruált, megalkotott, el kell, hogy vesse később, mert az ismeretei bővülnek. Ennél csak az rosszabb persze, hogyha a szülőktől kap bugyuta válaszokat, amelyeket maga a szülő sem gondol igazán komolyan, de úgy véli, hogy a gyermek úgysem érteni a lényeget, ezért mesés magyarázatokkal ki lehet elégíteni a kíváncsiságát. Így válnak misztikus eseményekké a Mikulás napok, meg a karácsonyok, amikor Jézuska így jön, úgy jön, amúgy jön, és ezt hozza, és amazt hozza, és nem mondjuk meg a gyermeknek őszintén, hogy mi egy születésnapot ünnepelünk úgy, ahogy a te születésnapodat, Jézus születésnapját. És ahogy az egymás születésnapját úgy ünnepeljük, hogy ajándékot adunk egymásnak, úgy Jézus születésnapját is így ünnepeljük, és mi vettük az ajándékot. Mint ahogy a te születésnapodon is mi vesszük az ajándékot. És akkor nem fordul elő az, hogy valami olyan jut a gyerek meggyőződésébe, tudatába, amit később korrigálni kell, ki kell iratítani. Ő akkor már nem fog rákérdezni, hogy tényleg úgy volt, ahogy nekem valamikor mondtál? Nem, hanem maga kitalálja, hogy nem úgy volt. És nagy a veszélye annak, hogy a lényeget is elveti azokkal a gyerekes nézetekkel, képzetekkel együtt, amikre akkor gyerekkorában tett szert. És szeretett foszlik nyilván az Istenbe vetett bizalma is. Így számolnak le hívő családokban felnővő gyerekek, sokszor a serdülőkorban, az égben, a felhők mögött levő Istennel, vagy azzal az Istennel, aki minden cselekedetüket figyeli, és büntetés szabja a rossz alkotásaikra, vagy azzal az Istennel, aki nem gyógyította meg a nagymamát, pedig mi imádkoztunk érte, meg aki nem adott jó időt, amikor mi kirándulni akartunk menni, vagy nem segített a dolgozatírásnál. A gyülekezetnek is segítenie kellene a szülőket abban, hogy mit feleljenek, ha a gyermekük megkérdezi őket, hogy olvassuk újra és újra az Ószövetségben. A családi vallásos nevelés másik szempontja a család életrendjével függ össze. Képesek-e a szülők kialakítani olyan szokásokat a család életében, amelyeket a gyermekek nem éreznek, nyűgnek. Ezért majd a később a saját életükben is készek lesznek ezt megvalósítani. Gondolj itt a vasárnapi istentiszteletekre, az étkezéskor mondott imádságokra, fohászokra, esti elcsendesedésekre a család körében. A szokások azért fontosak, mert felmentenek azonról, hogy alkalomról alkalomra kelljen eldöntenünk, hogy miként cselekedjünk. Másrészt olyan formát jelentenek, amit Isten mindig megtölthet tartalommal. Lehet, hogy hosszú időn keresztül nem él át a gyermek semmi különöset a liturgikus szokás gyakorlása közben. Minden vasárnap ott van az Isten tiszteleten, és mégsem szól hozzá az Isten igéje. De ki tudná megmondani, hogy melyik vasárnap lesz az, amikor egyszer mégis csak megszólal. És egy kicsit túlozva azt merem mondani, hogy 50 egyszer el kell menni vasárnap az Isten tiszteletre ahhoz, hogy 52-szer megszólaljon az Isten. És ha nem vagyok ott éppen azon az 52. alkalmon, akkor nem tud hozzám szólni, hiába szeretne. Hogy 364-szer el kell olvasni a napi igét, hogy egyszer megszólaljon. úgy szoktam fogalmazni, hogy halló távolságon belül kell maradni az Istenhez. Erre valók egyébként a családi életben kialakított jó szokások. Hogy az ember halló távolságon belül legyen. És egészen biztos vagyok benne, hogy aki ezt nagyon komolyan veszi, nem marad el annak az életében a megszólítatás. Mert aki halló távolságon belül van, az előbb vagy utóbb, lehet, hogy évekig is kell rá várni, de nem marad el az életéből az, hogy megszólítottá váljon. Egyszer csak megszól a számára Isten. Végül itt említést kell tenni még arról, hogy a családok gyakran nem élik, hanem használják a vallásosságot. Például fegyelmező eszközként használják, amikor a szülő Istennel ijesztgetik a gyereket, vagy Istennel fenyegetőznek, mint egy büntetésként használják az Isten figyelmeztetéseit, vagy az Isten büntetését a gyerek életében fegyelmező eszközként használják. Hogy a másik véglet sem jobb ennél, amikor a túlszeretésnek, a túlpátyolgatásnak adnak olyan magyarázatot a szülők, hogy hát Krisztusi szeretettel kell körülvennünk a gyermekeinket. És közben nem veszük észre, hogy a Krisztusi szeretet az fegyelmezett szeretet is. Fegyelmező szeretet is, nem csak simogató. Hogy sok szülő úgy él vissza az Istenre hivatkozással, hogy egész életre szólóan befolyásolni akarja a gyermeke döntését. Akár a pályaválasztásban, akár a párválasztásban. Ezekben az esetekben két dolog történhet. Vagy betörik a gyermek és enged a kényszerítő szülői erőszaknak, vagy pedig fellázad, és akkor szakít családdal, és szakít esetleg az Istennel is. Miben szorul leginkább hitbeli támaszra a gyermek a nevelés során? A lélektan tudósai világosan kimutatták azt, hogy az ember életében három olyan alapvető szükséglet van, amelyekre folyamatosan keressük a kielégülést, de végső és teljesen megnyugtató megoldást nem találunk rájuk. A keresztény nevelés azonban tud ezeken a területeken olyan segítséget kínálni, amelynek a nyomán az ember lelke békességet talál. Melyek ezek a szükségletek? Az első ilyen szükséglet az elrejtettségi, a végső biztonság iránti emberi vágy. Kisgyermekkorban az anya ölében teljes biztonságot él át a gyermek. Az anya táplál, véd, elhárít minden kellemetlenséget, valójában paradicsomi körülményeket biztosít gyermeke számára. A gyermek azt éli át, mintha a mindenható oltalmában lenne elrejtve. Ez persze érzék csalódás, mert az anya nem mindenható. És később ki is derül, hogy az anya lehetőségei nagyon is korlátozottak, és nem is akarja a gyermeke minden kívánságát kielégíteni, és nem tud minden pillanatban teljes biztonságot nyújtani a gyermek számára. Ennek a következménye aztán az lesz, hogy a gyermek életében megjelenik a szorongás érzése. Már nem csak akkor vannak félelmei, amikor erre közvetlen oka lenne, például megugatja egy kutya, vagy leoltják este a villany, vagy idegenek szólítják meg, vagy vetik rajta, hanem akkor is, amikor csak a gondolatában, fantáziájában képzeli el, hogy nincs ott a biztonságot adó anya a közelében. Ehhez járul aztán még, hogy a nevelésben alkalmazott fegyelmezési módszereket is gyakran úgy írják a gyermek, mintha a szeretetet vonnák meg tőle. A szülői szeretetet. Ugyanez az élménye támadhat, ha mondjuk kistestvére születik, akivel természetesen sokkal többet foglalkoznak, mint ő vele. Nagyon sok kisgyermek az óvodába járást és szorongások keretében éli át. Azt hiszi, hogy ott felejtik. Nem jönnek érte. Ha voltak olyan élményei korábban, amikor becsapták, mert mondjuk az anya hirtelen eltűnt, elment a boltba, vagy valami más ügyet intézni, és a gyerek mire észreveszi ezt, akkor már látja, hogy csak az apukájával van, vagy éppen a nagyszülőjével maradhat. Bizonyára nem történik semmi katasztrofális, pusztán csak annyi, hogy elveszíti a bizalmát a gyerek a szülőbe, megint a bizalma. És ok nélkül szorongások fogják majd el. Nem érzi biztonságban magát. Nem sokkal később aztán megjelennek a félelmek attól, hogy valamelyik szülő meghal, vagy a saját halálával kapcsolatban is vannak fantáziái. A megfigyelések azt mutatják, hogy bármennyire is igyekeznek a szülők óvni a gyermeket az ilyen élményektől, elkerülhetetlen, hogy a gyermeknek félelmei legyenek azzal kapcsolatosan, hogy a szeretet, a biztonságot adó szeretetből kieshet, vagy ezt a szeretetet elveszítheti. És ez megmarad az egész életünk során. Feltétel nélküli és soha el nem fogyó szeretetre van az embernek szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezze magát itt ebben a világban, és hogy a hegyebei kátén fogalmaz, boldogan halljon meg, boldogan éljen, éljünk és boldogan halljon meg. Ehhez tehát ismétlem, feltétel nélküli és soha el nem fogyó szeretetre van szükségünk. Ilyen szeretet azonban senki emberfia nekünk nem tud kínálni. Kisgyermekkorunkban azt hittük, hogy egy emberi személytől megkapható ez a szeretet, de ezzel valójában csak akaratlanul is hitettük magunkat. Aztán mióta ez kiderült, azóta hordozunk magunkban a bizonytalanság, a szorongás tüskéjét, és keressük rá a gyógyulást. Már az óvodás, majd az iskolás korú gyerekek, és később a serdülő fiatalok hatalmas gyerekeknek, és később a fiataloknak hatalmas megnyugvást jelent, ha megtudják és elhiszik, hogy Isten vigyáz rájuk. Hogy van valaki, akitől olyan szeretetet kaphatnak, amilyet a szülőktől sem kaphat meg az ember. Az ő szeretetéből, az ő védelméből nem lehet kiesni az egész életünk során. Ezért a gyermeknek nagyon fontos, hogy olyan történeteket halljon Istenről. Nyilván itt bibliai történetekről van szó, amelyből egyértelmű, ez a végső elrejtettséget kínáló isteni jelenlét és szeretet. Aztán később a fiatal serdülőkorban már meg is fogja érteni, hogy mit jelent az, amit Isten mond az ő népének, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. Ahhoz persze, hogy hiteles legyen a beszédünk a szerető Istenről, akár a családi körben, akár pedig a hittanoktatásban, a gyermekeknek feltétlen szeretetet kell, elfogadást kell tapasztalniuk a mi részünkről is. Mert ha ránk számíthatnak, akik az Istenről beszélünk, és Isten képviseljük a számukra, akkor el fogják hinni azt is, hogy Istenre is lehet mindig számítani. Aztán a második alap szükséglete az emberi életnek, hogy képesek legyünk becsülni önmagunkat. Egyáltalán, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk. Tisztában legyünk az erényeinkkel és a gyengeségeinkkel. Aki magát ugyanis nem tudja becsülni, az másokat sem fog. A gyermekeket sokáig nem foglalkoztatja, hogy ők kik valójában. Arra viszont már kicsi koruktól fogva érzékenyek, hogy milyennek tartják őket a számukra meghatározó személyek. Azok a minősítések, amelyeket gyakran hangoztatnak a szülők, vagy más felnőttek, a gyermek személyére vonatkozóan igéző üzenetekként hatnak, és nagyon mély nyomot hagynak a gyermek lelkében. A gyermek hisz ugyanis ezeknek a kívülről jövő ígéreteknek. Azért használom szándékosan ezt a szót, egy pszichológustól merítettem, mert én is azt látom, hogy ezek a személyt minősítő szülői megjegyzések valóban úgy hatnak, mint az igézetek a gyermek életében. Ezért jobbára be is teljesednek. Olyanná válik a gyermek, amilyennek tartották. A saját tapasztalataival egészen a serdülőkorig nem tudja ellensúlyozni, vagy korrigálni a róla kialakított képet. Vizsgálatok bizonyítják, hogy az általános iskolás gyerekek kb. 12 éves korukig negatívabb képet festenek magukról, mint ami igaz, valós lenne, illetve amilyeneknek a felnőttek tartják őket. Már ekkor nagy jelentősége lehet annak, hogy Isten milyennek tart bennünket. Ő hogyan viszonyul hozzánk. Már meg kell itt jegyeznünk, hogy az Istenről is csak azt tudják elképzelni ilyenkor még a gyerekek, tehát főképpen alsó tagozatokra gondolok, illetve a felső tagozat első felére, hogy a jókat és engedelmeseket kedveli, a rosszakat pedig megveti, illetve megmunkat. Ebből a szemléletmódból, amelyik ilyen kiegyensúlyozottan a jót és a rosszat, jót megjutalmazó és a rosszat megbüntető isteni magatartást feltételez, nagyon nehéz kimódítani a gyerekeket. Legfeljebb csak annyira tudunk eljutni velük, hogy elfogadják, hogy az Isten szeretetteiben már benne van az, hogy ő el tudja képzelni rólunk, hogy megváltozunk. Meg ő meglátja bennünk azokat a jó tulajdonságokat is, amelyek rejtve vannak, amelyekről esetleg magunk sem tudunk igazán. Az igazság gondolat, az igazságosság ilyen gondolatától nagyon nehezen tudnak megszabadulni a gyerekek. Ezért nem értik például a szőlőmunkásokról szóló példát. Ugye arról van szó, hogy különböző időpontokban mennek ki dolgozni a szőlőben a szőlőmunkások, és a végén, amikor a fizetést kapják, akkor mindenki ugyanannyit kap. Egy nagyon széleskörű felmérés kimutatta azt, hogy 16 éves, 15-16 éves korig a gyerekek képtelenek megérteni ezt a példázatot. Mert azonnal fel vannak háborodva, hogy hogy lehet egy munkahadó ilyen igazságtalan. És nem vették észre, hogy ez egy másféle idézőjelvetett igazságtalanság, mint amit mi általában igazságtalanságként élünk át itt a világban. Mert azok, akik egész nap dolgoztak, megkapják azt, amit őket illeti. Csak hogy akik kevesebben dolgoztak, azok ugyanannyit kapnak. A mi szívünk azért gonosz, mert én jó vagyok, mondja ugye Jézus a példázatban szerető gazda hajkára adva a szót. A serdülő korban már Meghatódottan éli át a fiatal, hogy Isten minden feltétel nélkül gyermekének fogad el bennünket, hogy Jézus barátjának nevezi a tanítványokat, barátainak nevezi a tanítványokat, és hogy az ő követésére hív el bennünket, és ez nem valami kötelezettség a számukra, és nem kell a mi számunkra sem annak lenni, hanem kiváltság. Ekkor ugyanis 15-16 éves kor körül, de már elkezdődik ugye korábban, újra fogalmazza mindenki önmagát. Most már igyekszik függetlenül a szülőktől, vagy a jelentős személyektől származó igézetektől úgy látni önmagát, amilyen ő valóban. Ezektől a meghatározó személyt minősítő üzenetektől próbálja magát távol tartani. Most ha ezek helyett, az ígéretek helyett valóban az ige jelenik meg az életében, akkor hatalmas nagy fordulatot élhet át. Azaz, hogyha ige ígéretébe kerül az élete. És kész lesz jobban hinni annak a mindenható Istennek, aki az ő igéjével szólítgatja, mint azoknak, akik olyan sokszor minősítették az életét így vagy úgy a korábbi időszakban. Ha hisz az Istennek, mégpedig mindennél jobban hisz annak, aki mindenkinél jobban ismer bennünket, akkor gyökeresen megváltozhat a fiatal önbecsülése. Segítenünk kell abban, hogy megtörténjen ez a jobban hívés. Jobban hinni azoknál, akik értékelték eddig az életét, Istennek, aki egyetlen olyan személy, aki igazán látja az értékeinket. És ha megérti a fiatal az evangéliumnak a középponti üzenetét, hogy Isten olyan drágának tartja a mi életünket, hogy a legnagyobb áras fizette érte, ami Urunk Jézus Krisztus életét adta árul, hogy minket megvásároljon önmagának, akkor ez valóban életfordulat, őt hozó élmény lehet a számára. És végül a harmadik alap szükségletünk az, hogy értelmesnek érezzük a világ eseményeit és a saját életünk történéseit. Az ember értelmező lény. Csak akkor vagyunk ugyanis nyugodtak, ha látjuk a dolgok értelmét. Ha azonnal nem világos előttünk ez, akkor adunk értelmet az értelmetlennek látszó eseményeknek. Az értelmezés mindig értelem adás, vagy értelem találás. Az értelem találás az azt jelenti, hogy valamilyen magyarázatot találok a tapasztalatokra. Rálelünk valamilyen jól meghatározható okra, vagy felfedezzük a célját annak, ami történik. Ennek a kérdéskörnek az egyik kutatója, Fritz Heider, egy nagyon szemléletes példát mond, jellemezve az ember ilyen viselkedését, amikor azt mondja, hogy ha bemegyek az irodámba reggel, és a tisztán rendben ott vagyok íróasztalomon, egy kis vakolat morzsalékot találok, akkor nem fogom ezt félrefújni és elkezdeni a munkát, hanem meg akarom tudni, hogy hogy került oda az a vakolat morzsalék. Felnézek a plafonra, hogy megrepett ott a vakolat, vagy éppen egy egér furcsa át, körülnézek, hogy nem valamilyen renoválási munka folyt a távollétemben, és a kőműves kanal az odarakta az asztalomra. Tudnom kell, hogy került oda a vakolat morzsalék. Addig nem tudok nyugodtan dolgozni. Az ember ilyen értelmező lény, tudni akarja azt, hogy a dolgok honnan erednek, és milyen cél felé tartanak. És amíg nem találunk ilyen magyarázatokat, addig nem nyugszik meg a lelkünk. Egyébként már Augustinus megfogalmazta azt, hogy nyugtalan az ember szíve, amíg benned meg nem nyugszik, Uram, mondta imádságos szavakkal. Már egész korán kérdezik a gyermekek, hogy honnan vannak a dolgok, mi lesz például az élőlényekkel, miután elpusztultak. És amire nem kapnak magyarázatot, arra maguk találnak ki valamit, mint ahogy ezt már korábban ecseteltem. A végső értelemre vonatkozó kérdést azonban csak serdülőkorban teszik fel a fiatalok. Ők már nem elégszenek meg rövid távú magyarázatokkal. És ott is értelmet keresnek, hol az emberi gondolkodás elér a határához. Például, hogy mi az értelme a szenvedésnek, a halálnak, nem utolsó sorban mi az értelme az emberi életnek, miért születtünk, hogy is meg kell halnunk, miért éppen abban a családban születtem, vagy olyan körülmények közé, ahova megszülettem. Ezekre a kérdésekre már nem adható egyszerű emberi oki vagy cél magyarázat, hanem ezekre a kérdésekre csak attól várhatunk választ, aki megalkotta az életünket, aki az egész világot teremtette. Egyszer valaki úgy magyarázta az értelmetlennek tűnő dolgok értelmét az életünkben, hogy egy darab törött téglának is helye van egy épületben, ahogy az elején hallott meditációban is erre vonatkozó gondolatokat hallhattunk. Nem csak az egész téglából, nem csak egész téglából áll egy épület, hanem törött darab téglából is. Egész téglából csak ajtó és ablak nélküli falakat lehet rakni. Ha azt akarjuk, hogy abban a helyiségben, ahol mi jól akarjuk érezni magunkat és tartózkodni szeretnénk, világos is legyen, akkor el kell törni téglákat. Ha nem volt a szállítás közben olyan baleset, hogy maguktól eltörtek volna, akkor a kövülesnek kell eltörni a téglákat félbe, vagy háromnegyedbe, vagy még kisebb darabokra. Van értelme egy törött téglának? Igen, van értelme. A fal egészében, abba beépítve van értelme. Van tehát értelme az életünk töréseinek, sebeinek, lelkünk, szívünk összetörettetéseinek, úgy, ahogyan a törött téglának is van értelme a falban. Felhozhatunk persze ennél egy súlyosabb érvet is, nevezetesen azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus szenvedésének, a világ legértelmetlenebbnek látszó szenvedésének a legcsodálatosabb értelme lehetett. Mindjárt szabadulása, megváltatása. És ha ez így van, már pedig így van, akkor nem mondhatjuk, hogy van olyan esemény az emberi életben, lehet olyan esemény, aminek ne lenne értelme. Ami számunkra a legértelmetlenebbnek tűnik, az is értelmet nyerhet. Nyilván az Istenre tekintve. És legvégül még egy-két mondat csak arról, hogy az értelemkeresésnek van egy etikai vonatkozása is. Az ember etikai dilemmája az értelem kérdés szempontjából az, amit József Attila nagyon szépen fogalmazott meg egy rövidke versében, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Az ember nem tud etikusan cselekedni, akkor, hogyha nem tekint az Istenre. Mert így kell gondolkodnia, József Attila soraiban az fejeződik ki, hogy nem lehet eldönteni ezt a kérdést. Tisztességes legyek? Hát úgyis meghalok. Ne legyek tisztességes? Miért ne legyek tisztességes? Úgyis meghalok. A gyermekek egyébként még képek erkölcsi szabályok betartására, egyszerűen azért, mert félnek a büntetéstől, nem merik átvágni az erkölcsi szabályokat, körülbelül 3 éves körig ez a helyzet szinte kizárólag. Majd aztán később azért tartanak meg erkölcsi szabályokat, mert észreveszik, hogy ebből hasznuk származhat, mégpedig úgy, hogy megdicsérik őket, hogy valami más jutalmat kapnak akkor, hogyha jók. Most nagyon sok minden beletartozik persze a fogalomba. Még később belátják azt, hogy káosz lenne az emberi közösségekre, hogyha nem valamiféle szabályok határoznák meg a viselkedésünket. Ha csak a közlekedésre gondolunk, akkor mindenki dudálna csak egy kereszteződésnél, ha nem tudnánk azt, hogy kinek van elsősége, és kinek nincs. Tehát szükségünk van szabályokra, ezt belátja már a 10 éves fiatal. De igazán etikus viselkedésre. Olyan viselkedés, amelyben áldozathozatal is van. Nem lehet egyszerűen belátások úton jutni. Áldozathozni nem képes az ember csak úgy, hogyha nagyon gazdagon megajándékozottnak érzi magát. Ha van miből áldoznia. Ezért kell azt képviselnünk, hogy Isten nélkül valójában nincs etikus cselekvés. Szabálykövetés, meg bizonyos értelemben a közmegegyezés által kialakított szabályoknak a betartása az elképzelhető. De olyan cselekvés, amelyben esetleg én hátrányt kell, hogy szenvedjek, azért, hogy a másik előnyhöz jusson. Én nekem szenvednem kell, azért, hogy a másiknak jó legyen. Nekem áldozatot kell hoznom, azért, hogy egy ügyet előbbre vigyek, és mások boldogabbá válhassanak ennek nyomán. Erre nem képes csak az az ember, aki az Istenre tekint és tudja, hogy nagyon gazdagon megajándékozott ember vagyok. És ebből a gazdagságból telik. Telik valóban etikus viselkedésre is. Azaz értelmessé válik az áldozathozatal, értelmessé válik a lemondás, értelmessé válik esetlegesen a szenvedés is. Mert hálával tartozom az Istennek, és ez a hála indít engem arra, hogy másoknak is tartozzam. Semmivel ne tartozzatok, mondja Pál apostol, hanem csak a szeretettel. Azzal a szeretettel, amit mi is ajándékban kapunk. Köszönöm szépen a figyelmet!